Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték. Szabad-e a férjnek elbocsájtania a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt. Mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték. Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta. A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját. Feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör. Kisgyermeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor ezt Jézus meglátta, megharagudott, és ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyerekeket, s kezét rájuk téve, megáldotta őket. Ezek az evangélium igények. Szabad-e a férjnek elbocsájtani a feleségét? Szabad-e a feleségnek elhagyni a férjét? Ismerjük a Szentírásnak ezt a részét, és aztán utána pedig, mondhatnánk azt 2000 éve, nekiállunk, hogy elemezzük, és megértsük, és érveljük, és akkor hogy van a törvény, a szabály, az előírás, és hogy van akkor az ebből adódó mindenféle következmény és következtetés. Miközben lehet, hogy pont azáltal, hogy szinte beleveszünk ennek a témának a magunk módján való emberi kidolgozásába, már is szem elől tévesztettük a lényeget. Mert a lényeg, mintha Isten felől nézve az, hogy mi is az ő szándéka, és az ember megérti-e az Isten szándékát, és valamiképpen erre a szándékra vagyunk-e nyitottak, és akarunk-e ráhangolódni Isten szándékára. A másik pedig, amit Jézus egészen nyilvánvalóan és egyenesen megnevez, ez pedig az, hogy a kemény szívűségetek miatt volt az, hogy ez történt. És valahogy, ahogyan teszi az utalást Mózesre és a kemény szívűségre, hogy szöget üthet ez bennünk, hogy de akkor lehet, hogy itt a kemény szívűség nagyobb akadálya mindannak, ami egyébként a témánk, vagy hogy a témánk valahogy jó irányba bontakozzék ki bennünk, és aztán az életmódunkban, mint bármi más, hogy akkor talán nem az a jó irány, hogy nagyon pontosan, akár így is mondhatnám, jogászi precizitással megalkossuk a következtetések hálózatát, hogy akkor ez, és akkor abból az következik, és akkor ennek a következménye, hanem hogy van a mi szívünk, hogy lehet, hogy a témát megelőzően és a témát felülmúlóan a nagy témánk, kemény szívűek vagyunk-e, vagy nem. És hogyha az ember valahogy rájön, hogy Isten milyen szívűségre hív bennünket, lehet, hogy ez a kérdés egyébként ott és akkor el se hangzik. Mégpedig azért, mert azt mondja a Szentíró, hogy azért fordulnak ezzel a kérdéssel Jézushoz, mert próbára akarják tenni. És ha a kérdezők nem volnának ilyen kemény szívűek, akkor ez a kérdés el sem hangozna. És akkor megnéztem az ógörög eredeti nyelvű szentírást, egy összetett szó szerepel így, szó szerint fordíthatjuk így, hogy kemény szívűek. Azért engedte meg ezt Mózes, mert kemény szívűek vagytok. És milyen érdekes az, ahogyan Jézus így válaszol, hogy ez a törvény azért volt így, vagy ez az engedmény, vagy engedély, mert kemény szívűek voltatok. Ebben a pillanatban a kérdező már is elkezdhet találkozni magával, hogy hát nem lehetséges, hogy ebben a pillanatban én, mint kérdező, én is pontosan itt vagyok, és kemény szívű vagyok. Egyébként ezt a görög szót mindannyian ismerjük, az első részét is, meg a másik részét is. Mert az első rész ez a kemény szklerózis, keménység. Az orvosi nyelvhasználatban, hogy megy ez tovább? Az embernek a szíve úgy keményedik meg valamilyen nem jó oknál fogva, hogy hegesedik. És ilyen értelemben keményé válik. Szklerózis. És a másik pedig, a másik szót is nyilvánvalóan ismerjük, kardiológia. Tehát ez a szó összetétel ténylegesen kemény, szívű, heges szívű. Megsebzett szívű, olyan megsebzett szívű ember, akinél a seb ott bekeményedett és megkeményedett, és azon a részen lehet, hogy kicsit el is halt, és ott deformálódott, és... Ezért ott már az ő szíve nem működik szépen, egészségesen és életadóan. Szeretném megérteni a kemény szívűségünket, mégpedig azért, mert nagy kísértésünk az, hogy most akkor elővegyünk mindenféle szúró, vágó szerszámokat, és kemény szívűek legyünk a kemény szívűekkel. Jézus sosem volt kemény szívű a kemény szívűekkel. Ezért ha azt a kérdést tesszük föl, hogy de miért alakul ki a kemény szívűség? Éppen a szónak, meg aztán a későbbi alkalmazásnak a picit körbejárása révén már tudhatjuk is, mert az ember szíve sebzett emberi szív. Sőt, azt is tudjuk, ha már éppen az orvostudomány felől indultunk, hogy ráadásul a szívünknek a sebeit még át is tudjuk örökíteni. Hogy egy pici újszülött úgy születik, hogy a szívében ott vannak bizonyos a szülei, a nagyszülei és a dédszülei által elszenvedett fájdalmaknak és sérüléseknek a lenyomata, hogy az ember ott újszülötten éppen csak rácsodálkozik a világra, még nem is látunk jól, még mindent fordítva látunk, homályosan látunk, és a szívünk már heges. Tehát ne legyünk kemény szívűek a saját kemény szívűségünkkel szemben sem, hanem inkább érdemes megérteni, hogy nagyon sok kemény szívűségünk, vagy a szívünk keménysége és hegesedése miért és hogyan alakul ki, és ez egy olyan óriási világ, bele se kezdek. Csak meg akartam nevezni, nem véletlen, hogy heges a szívünk. És ott megkeményedett, és már nem áramlik ott úgy az élet, ahogy mi magunk is szeretnénk. Ne mosolyogjatok meg, légy szíves, persze nyugodtan megmosolyoghattok, de amikor 10 éves voltam, de még nem voltam 14, nem voltam gimnazista, faltam Rejtő Jenőnek a könyveit, meg kell hagyni később is. És emlékszem az egyik leírásában azt mondja Rejtő Jenő, de leír egy szereplőt, és azt mondja, hogy egy kemény ember volt. És tehát hozzátesz egy pár mondatos eszmefuttatást, ez így szól, hogy meggyötörte őt az élet, és hogy ilyenkor két irányba tud az ember menni, az egyik, akit miután az élet meggyötör és keményen bán vele, ő is megkeményedik és kemény szívűvé válik, és aztán ő is keményen bán másokkal. És aztán ezt írja Rejtő Jenő, de olyanok is vannak, akit ugyanúgy megtép az élet, és megráz az élet, és megsebez az élet, és keményen bán vele az élet, de ettől a szíve nem megkeményedik, hanem megpuhul. És pontosan tudja, milyen az a keménység, hogy ez hogyan tud fájni, hogy hogyan hal el bennünk ez az, és egy életre megtanulja, hogy ne legyen olyan. Emlékszem, én 10 évesen, de most is bennem vagyok, kiskölyök vagyok, nem vagyok még gimnazista se, hogy talán életem első gondolkozása arról, hogy de hogy is van ez az emberrel? Hogy történnek ezek a dolgok? És hogy akkor hogy van ez, hogy az egyik kemény szívű lesz a másik, meg valahogy pont megpuhul a szó jó értelmében? És hogyha valahogy az embert megsebzi az élet, akkor rajta múlik-e az, hogy keményé lesz a szívem, vagy talán nem lesz keményé? Mi a kemény szívűség tünete? Például az, hogy megint kapcsolódjak a Szentírás szövegéhez, hogy oda jönnek ezek az emberek, és kérdezik Jézust kemény szívűen. Hány és hány ilyen történet van, különböző kifejezéseket használnak a szentírók, hogy rossz szándékkal akarták kérdezni, hogy próbára tegyék, azért akarták így kérdezni, hogy kísértsék őt, azért akarták kérdezni, hogy vádolhassák őt, azért kérdezték ezzel-azzal. Milyen sokféle tünete van a kemény szívűségnek, és milyen megrendítő, hogy már a téma is csak egy eszköz. Hogy a kérdezőt valójában még csak nem is igazán a téma érdekli, mint valami gyermeki kíváncsisággal, nyitottsággal, érzékenységgel, hogy van az élet férfi és nő között. Hogy mitől jó, és mitől rossz. Hogy mitől működik, és mikor nem működik. Hogy mitől árad a szeretet, és mitől nem árad a szeretet. Hogy nem megrendítő-e, hogy már a téma is csak egy eszköz, ami ott a kemény szívűségből, valami hegesedésből, valami élettelen részből valahogy úgy előtör, és ezért mondhatjuk azt, hogy a kemény szívűség egyik legdrábaibb következménye, mert ez még csak tünete, a következmény, hogy a kemény szívű ember már csak a saját kemény szívűségében van, és nem lát el a másik emberig, hát már a témát sem látja igazán. Hát a nőt, a férfit, a kapcsolatot már egyáltalán nem látja, mert minden már csak eszköz és hivatkozás, és valami, hogy lépre lehet csalni, és lehet aztán ítélkezni, és a másikat bántani, és az összes többi. A kemény szívűség drámája, hogy nem látok el az emberig, akivel kapcsolatban egyébként 2000 év óta lehet különböző megfontolásokat tenni. Úgy, hogy el se látok az emberig, de már a témáig se láttam el. De a drámaiság végkifejlete az, hogy nem csak az emberig nem látok el, vagy a párkapcsolat titkáig nem látok el, mélységéig és magasságáig, drámaiságáig, hanem nem látok el a törvény alkotóig se. Ezért nem értem meg a törvényalkotó szándékát, nem látom a törvényalkotót sem, most tudatosan mondom ezt így, hogy a törvényalkotót, hogy akkor most mi a törvény, és hogy van a törvény, és mi a helyes törvény. Az ember töprenghet úgy Isten törvényén, hogy a törvényen töpreng, Istenem már régen nem. Hogy töprenghetünk és okoskodhatunk 2000 éven keresztül úgy, hogy nem látunk el a törvényalkotóig, a szándékig, és nem látunk el a törvény beteljesítőig se, és nem látunk el a fiáig se, meg az ő szívéig se. De ebből akkor most mi fog kisülni? Mit lehetne mondani, hogy továbbra is azon a talajon állunk, hogy szeretnénk nem lenni kemény szívűek a saját kemény szívűségünkkel. De akkor kimondva, kimondatlanul, tudatosan vagy nem, miért döntünk a kemény szívűség mellett? Talán azért, mert amikor megsebződtünk, amikor a szívünk itt-ott megkeményedett és meghegesedett és szinte élettelenné vált, és mert nem árad benne sem az élet, sem a kegyelem, sem az irgalom, hogy akkor valamihez akarunk ragaszkodni, ami legalább biztos. Akarjuk a biztonságot, akarjuk az egyértelműséget, akarunk valamit, ami legalább mint egy törvény kimondható, hogy ez legalább így van. És ebben mi továbbra is szerintem a drámaiság. Valami olyasmi történik itt, hogy a megsebződésünk vagy a keménységünk abból fakad, hogy amikor megsebeztek bennünket, nem láttak minket. Ezért bánhattak velünk úgy, mert ha láttak volna bennünket, és nem kemény szívűen bántak volna velünk ilyen és olyan és amolyan helyzetben, vagy a szüleinkkel és a nagyszüleinkkel, és ha láttak volna bennünket, akkor most mi is tudnánk látni másokat. De nem láttak bennünket, és most mi sem látunk másokat, de közben élni akarunk, és azt akarjuk, hogy azért legyen valami biztos, azért valameddig ellássunk, legyen azért valami világos, meg legyen egyértelmű, hát azért valahonnan az életet tudjuk élni, azért legyen valami a talpunk alatt, és akkor mi más marad, valami ilyesmi, rendben van, akkor legyen törvény, és legyen szabály, és előírás, és mintha ez meghozná számunkra azt, amire vágyunk. De ez csak olyan, mint valami mentőöv, hogy az ember ne süllyedjék el. Legalább valamihez tudjunk igazodni, a szó legjobb értelmében, na legalább valami, bele tudjunk kapaszkodni, hogy na legalább van egy törvény, na legalább van egy szabály, vagy valami előírás. A következő, hogy a kemény szívű ember drámája tehát az, hogy életben akar maradni, a szónak nagyon sokféle értelmében, valami talajt a lába alá, legalább amihez igazodni tud, legalább valamit, amit megért, vagy amire hivatkozni tud, ami őt meg tudja talán majd védeni, ami számára valami menedéket is jelent, de közben a drámája, hogy továbbra sem látja a férjét, a feleségét, a kapcsolatot, a gyerekeit, a törvény alkotóját és a törvény beteljesítőjét. Az lenne a költői kérdésem felétek, hogyha az egyik oldalon van a kemény szívűség és a kemény szívűségünk, mi van a másik oldalon? Valahogy adódna, nem, hogy akkor kemény szívű, és akkor lágy szívű, olyan puha szívű, de nem igazán tetszik nekem. Azért, mert hát most ez a lágyság vagy puhaság, nem tudom. Vannak úgy ellenérzéseim, hogy ezt így nevezzük, hogy a lágy szívű, a puha szívű, mind akkor el van kenve, nem? Meg hogy el van maszatolva, meg hogy el van simogatva, aztán akkor az alá minden bűnt be lehet seperni. Szóval ne használjuk ezt, hogy puha szívű, meg lágy szívű, hanem a Szentírás éppen nagy segítségünkre van. Mert Józsefről azt mondja, hogy igaz szívű ember. És Jézus a nyolc boldogságban azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek. Tehát mondjuk azt, hogy akkor itt van a kemény szívűség, és a másik oldalon ott van az igaz szívűség és a tiszta szívűség. És nem véletlen hoztam Józsefet azért, mert ott van a Szentírás lapjain, hogy milyen az, amikor valaki egy házassági esemény kapcsán, amikor fölmerül, hogy válás és nem válás, hűtlenség, nem hűtlenség, megcsalás és a többi, hogy mit jelent igaz szívűen megoldani egy ilyen helyzetet. Nem rá csodálkozásra érdemes-e ez, hogy amikor József azt hallja, hogy Mária áldott állapotban van, de ők jegyesek, 2000 évvel ezelőtt a választott nép számára ez egy jogintézmény. Tehát jegyesnek lenni az nem csak az, hogy a körtefa alatt azt mondtuk egymásnak, hogy szeretlek, hanem az egy jogintézmény. Most ebből mi következik? Hogy joggal gondolkozik azon József, hogy na hát akkor erre bizonyos szabályok, törvények, előírások vonatkoznak erre a helyzetre. És elnézést, hogy most olyat mondok, hát ti is tudjátok, de mégis érdemes megnevezni ezt. Ez pedig, de József igaz szívű ember volt, és azon töprengett, hogy tudná úgy elbocsájtani Máriát, ne essék már baja, hiszen szereti. Hát azért, mert most más valakitől van áldott állapotban, akkor nem szereti. Hát ha most nem szereti azért, mert mással, más miatt, vagy mástól van áldott állapotban, akkor mennyire szerette? Azért akarja őt titokban elbocsájtani, mert szereti, nem akarja, hogy baja essék. Tehát ez nem a törvény alulmúlása, hanem a törvény felülmúlása. Ez az igaz szívűség, meg a tiszta szívűség. De nem a törvény szó szerint való megtartása, mert látni való, hogy akkor szépen le volt írva, akkor ezt is lehetne, meg azt is lehetne, meg amazt is lehetne. De amit még érdekesebbnek tartok, hogy utána mi történik? Hogy az igaz szívű József álmában megkapja az üzenetet a törvény alkotójától, a teremtőtől, a szent lelken keresztül, és a következőt kapja. Vedd el! Hát ennél talán picit cifrábban hangzik ez el, hogy na, mert meg kell azért simogatni egy nehéz helyzetben lévő férfinek a szívét. Hát József, ne félj magadhoz venni, Mária. Na, ja, hát ez a minimum, nem, hogy ezt akkor meg tudjuk csinálni. És az ember szíve megmelegszik ettől, de most mi az érdekes? Hogy az igaz szívűségből fakadt az, nem akárhogy, hogy nem veszem el, és úgy bocsájtom el, hogy ne essen baja, majd az igaz szívű József mégis elveszi Máriát. És az is az igaz szívűségéből fakad. Hogy tehát ez mit jelent? Hogy nem veszi el, annak a mélyén mi van, hogy igaz szívű, és aztán elveszi, és annak a mélyén mi van, hogy igaz szívű. Mert a lényeg az, hogy igaz szívű. És ha valami ebből az igaz és tiszta szívűségből származik, abból biztos nem származik az, hogy kísértésbe akarlak ejteni, meg akarlak próbálni, jól el akarlak veszélyteni, és akkor megkérdezem, hogy most lehet-e válni, vagy nem lehet. Ebből ez biztos nem fog következni. Az igaz és tiszta szívűségből az fog következni, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk, hogy tudjuk úgy csinálni, hogy az Isten legmélyebb szándékának és a szeretet parancsának megfeleljen. Hát... De azért hagyd menjek egy picikét tovább. Ez pedig, hogy néhány hónappal ezelőtt emlegettem egy novellát, és nem tudott nem megint eszembe jutni, és hadd mégiscsak, hadd pöttyintsem ezt ide. Egy gyönyörű szép magyar novella, bírósági tárgyaláson vagyunk, és a bíró azt mondja, igaza ez kérdi a vádlottól, egy édesanyától, hogy ön. A felperestől elkérte az ön szomszédjától azt az értékes kendőt, és ezt a kendőt eladta, pénzét tette. Ez igaz? És azt mondja a vádlott, ez igaz. Én a szomszédasszonytól elkértem azt az értékes kendőt, és én azt pénzét tettem. De még szeretnék valamit mondani. Azt mondja neki a bírónő, mondjon. De én nekem hozzá kell tennem azt, hogy azért csináltam, mert a gyerekeim akkor 3 napja sírtak, mert 3 napja nem tudtam nekik semmit sem enni adni. És bírónő, én tudatosan mentem át a szomszédhoz, és tudatosan kértem el azt az értékes kendőt. Bírónő, én tudatosan és szánt szándékkal azzal mentem oda, hogy azt a kendőt elvegyem, és utána eladjam, és a pénzéből ételt vegyek a gyerekeimnek, akik 3 napja nem esznek. Bírónő, ezt én nem hirtelen felindultságból tettem, hanem tudatosan előre megfontolt szándékkal. Ezt akartam még elmondani. Csönd. A bírónő a következőt mondja. Még sosem találkoztam olyan vádlottal, aki önként önmagára terhelő vallomást tesz. Ezért kihirdetem, hogy hova jutottam. Ön megszegte a törvényt. Ön nem bűnös. Ha átfordítom a történetet, akkor az is lehetséges, hogy valaki nem szegi meg a törvényt, és bűnös. Hogy amit mi keresünk, az valahol ott van, ahol a bírónő szívében megszületik a mondat, hogy ön megszegte a törvényt, mert azért akármit ne lapogassuk el, ne tüntessük el és ne hazudjuk el, ön megszegte a törvényt. Nem bűnös. És ha most idehozhatnék a Szentírásból egy másik történetet, amikor a házasságtörésen ért asszonyt viszik oda Jézushoz, na mit csináljunk vele, ugyanez a fölállás. És ott annak a folyamatnak van egy következő néhány lépése, ez pedig Jézus egyetlen szóval sem mondja azt, hogy amit az asszony tett, ne lett volna házasságtörés, mert hát az volt. De Jézus igaz szívűségéből azután mi fakad? Ez házasságtörés volt. Nem ítéllek el. Menj és élj. Ne akárhogy. Hogy amikor ezen a témán töprengünk, azt látjuk, hogy Jézus igaz szívűsége pont az a botrány, ami 2000 évvel ezelőtt a keresztnek a botránya, hogy Jézus nagyon világosan tudja azt mondani, hogy igen, ez törvényszegés volt, vagy ez bűn volt, majd pedig a bűnös mellé áll, nem ítéli el, és cselekszik érte, nem akárhogy. Ezért, ha most egyetlen mondatba összefoglalhatnám a mai evangélium általam megértett üzenetét, az az, hogy Feri, törekedj az igaz szívűségre. Hogy a témán fölülállva, vagy a témát alulmúlva, teljesen mindegy, a téma előtt, a téma után és a témában, az igazi nagy témánk az, hogy törekszünk-e az igaz szívűségre, a tiszta szívűségre. Mert ahol rátalálunk a saját szívünk igaz és tiszta részére, ott nagyon sok kérdés már meg se születik. Sőt, azt is megértjük, hogy nincs is annyira nagy szükségünk azokra a különböző válaszokra, amit okos emberek szoktak mondani. Hogy az ember elkezdi valahogy fölülmúlni a kérdéseit is, meg a válaszait is, és egy picit magát a témát és a problémát is. Azt is mondhatnám, és ez most már a befejezés, hogy törekedhetünk akkor arra, hogy ne csak az igazunk legyen igaz, hanem a szívünk is. Mert az ember megteheti azt, hogy az igaza igaz legyen, és a szíve mégsem az. És talán, hogyha döntenünk lehetne, hogy melyiket akarjuk, az igazunk igazságát, vagy az igaz szívűséget, lehet, hogy talán az utóbbit érdemesebb választanunk. Nem szeretnék naív lenni, egész biztos vagyok benne, hogy nem mondhatjuk ilyen egyszerűen, hogy rendben van, akkor ne legyünk kemény szívűek, hanem legyünk igaz és tiszta szívűek. Mert az ember úgy igazán és teljesen sosem lesz igaz szívű, meg tiszta szívű, de az egyáltalán nem mindegy, hogy hozok-e egy döntést arról, hogy az életem iránya legyen az, hogy én vágyom és törekszem arra, hogy igaz és tiszta szívű legyek, vessző, és fölismerjem azt, ahol a szívem heges, ahol megkeményedtem, ahol persze fáj is, de ahol az élet nem áramlik bennem. És hogy az ember nem arról hoz döntést, hogy most kemény szívű legyen, vagy igaz és tiszta szívű, mert a szívünkben mind a kettő ott lakik. de legalább ismerjem föl, hogy a szívemnek melyik az a csodás része, amiben úgy áramlik az élet, ahogy az Isten szándéka.